Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kedves képernyő előtt ülők, kezdjük az Isten tiszteletünket a 84. Zsoltár éneklésével, az első és a harmadik versét énekeljük. Ó, seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg most Isten igét, ahogyan hallgathatjuk a Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első leveléből, az első és a második rész válogatott verseiből, Timi tolmácsolásában.
Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek álhatatosságát, mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szent lélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a szent lélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára, Makedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Makedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogyan fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. Hiszen emlékeztek, testvéreink, a mi fáradozásunkra és vesződtségünkre. Éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok, és úgy hirdettük nektek Isten evangéliumát. Ti vagytok a tanúim és az Isten, milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek, amint hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket. Éljetek Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket.
Válaszoljunk imádságban. Kegyelmes édesatyánk, nagyon köszönjük, hogy olyan sok emberen keresztül sokféleképpen juttattad el hozzánk az örömhírt, olyan sokféle módon fejezted ki a szeretetünket szereteted irányunkba. Köszönjük a minket körülvevő szinte seregnyi embert, akik szóval, tettekkel, mindenféle gesztusokkal kifejezték, hogy mennyire szeretsz. Nagyon különösen köszönjük azokat, akiktől az evangéliumnak és a hitnek az ajándékát megkaptuk. És köszönjük, mondunk azt, hogy minket is ebben most, ebbe a sodrásba, ebbe a vonalba állítasz, és arra hívsz, hogy figyeljünk az életünkre, hogy mennyire fontos a mi életünk a számodra, és hogy mire akarod használni. Úrunk, olyan sok minden töredelem van mögöttünk, és nem gondoljuk sokszor magunkról, hogy bármire is hasznosak lehetnek ezek a tapasztalatok, amik nekünk vannak, vagy a bukdácsolásaink, a különböző kudarc történeteink, és mégis, Urunk, most várjuk a te bátorításodat, buzdításodat, ahogyan a Atya buzdítja a gyermekeit, kérünk, hogy te is buzdíts most minket, hogy ne szégyeljük ezeket, hanem tekintsünk rájuk a te szemszögedből, és tudjunk egy egészen más pillantást rájuk vetni. Segíts nekünk, hogy a te nézőpontodból nézzük az életünket, a személyiségünket, a formáltatásunkat, és ne szégyeljük magunkat, hanem úgy, olyan érzésekkel nézhessünk magunkra, ahogyan te nézel ránk. Segíts, Urunk, hogy a sátánnak a susogásait elnémítsuk különböző bűnváddal és egyebekkel, és az igazság beszédével kellessük magunkat, és az igazság beszédére hallgassunk, és mi így szeretnénk most te előtted megállni, te tőled igazságbeszédű bátorítást kapni, és arra kérünk, Urunk, hogy a mai alkalmat is használd fel arra, hogy a te magasságodból, a te perspektívádból ne csak azt lássuk, ami van, hanem azt is, ami jövendő, ami utánunk jön, amit akarsz belőlünk kihozni, mi lesz a jövő, mi lesz a utódaink sorsa, milyen örökséget hagyunk azokra, akik utánunk jönnek. Kérünk, Urunk, hogy így vigasztalj minket, bátoríts minket. Kérünk, hogy így adj nekünk nem csak igazi bűnlátást, hanem igazi bűnbocsánatot is. Így kérünk, hogy tényleg mutasd meg a bűneinket, de bocsásd is meg azokat. Hadd tudjunk megszabadulni, és a te szabadságodban élni. Így kérünk, Urunk, hogy szent lelkeddel most nyitogasd a szemünket, a szívünket, hogy be tudjuk fogadni az igazságodat, és minden bíztatásodat, hogy szárnyaljunk veled szent lelked által. Jézusért hallgass meg. Amen. Folytassuk Isten tiszteletünket az új énekesfüzet 89. énekével. Jézus nevét dicsérjük. Jézus neve fenséges.
Immanuel, na manuel.
Isten szent lelke segítségű hívásával az előbb felolvasott rész alapján szeretném az ő üzenetét átadni most kedves gyülekezetnek. Pál apostolnak az első leveléből a tesszalonikaiakhoz az első rész 6-tól a 8. versig olvasom. Ti pedig a mi követőink élettetek, és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára, Macedóniában és Akhájában. Mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Macedóniában és Akhájában, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk. Mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez. Egy sorozatban vagyunk benne, Rick Warrennek a Céltudatos Élet című könyve alapján, és az ő útmutatásai alapján bizonyos igéket kiemelve, az 5. életcélnél tartunk, annál, hogy küldetésünk van, ez az 5. életcélunk, már az elmúlt alkalommal is hallottunk erről. Ezek voltak az életcélok eddig, az első, hogy ez volt az egész könyvnek a témája, hogy miért vagyunk ezen a világon, mi az életünk célja, és Rick Warren szép rendbe teszi ezeket a célokat egymás után. Az első az Isten dicsőítése. Erről hallottunk régebben. Aztán a második az, hogy Isten családjában közösségre leljünk. Aztán a harmadik, hogy Krisztushoz hasonuljunk, egyre jobban hasonlítsunk ő hozzá. A negyedik pedig az, hogy szolgáljuk Istent azokkal az adottságainkkal, amiket kaptunk tőle. És most a küldetésről lesz szó, hogy Isten küld minket, hogy mi követek, nagykövetek vagyunk, küldöttjei, postásai vagyunk, hogy átadjunk egy üzenetet valakiknek. A múltkor Andi arról beszélt, hogy Isten ránk bízza az értékes üzenetet, hogy mi közvetítsük. Isten eléggé merészen ránk bízza önmagát, hogy mi képviseljük őt, mint egy nagykövet. Nagyon erős pontja volt ennek a prédikációnak, hogy Isten bízik bennünk. Amikor megbíz minket, akkor azt jelenti, hogy bízik bennünk. Hogy mi tudjuk őt képviselni. Bármennyien is képtelennek érezzük magunkat erre. Igen, ez a kérdés, hogy elég jók vagyunk erre. Megtisztelő ez a felelősség és kiváltság, de nagyon sokszor jön ez a vád, hogy ugyan te mit képzelsz magadról? Próbál minket az ellenfél elbizonytalanítani. A mai alkalommal szeretnénk ráerősíteni, hogy igenis téged és engem bíz meg, ad feladatot, képességet is hozzá, és lehetőséget Isten, hogy amit kaptál, azt a szeretetet, azt a gazdagságot, és Jézus Krisztusnak a jó hírét, azt add tovább. És hívjad a rád bízottakat Isten családjába. Rengeteg munícióval lát el minket az életünk során Isten, a személyiségünket, az életünket üzenetté teszi. Ez a mai üzenet. Életed, életünk üzenet. Példaképpé tesz, mint a tesszalonikaiak. Így olvastuk föl, hogy példájává lettetek. Egy másik fordítás azt mondja, hogy példaképei lettetek Akhája és Macedónia népének. Egy régi napló részletem jut eszembe, amikor szinte mottóként felírtam a nagyon sok ilyen esemény hatására, hogy Uram, miért fetszölsz belém ennyit? Megéri ez neked? Vissza tudom én ezt mind szolgáltatni? Be fogom váltani a reményeidet? Hát na, ezzel szeretném kezdeni, hogy Isten rengeteg embert használ minket az építésre. Annak idején, amikor meg kellett nekem is jelennem a gyülekezet előtt egy bizonyságtétellel, akkor csináltam egy taszepeót, ezt most nem kell igazán elolvasni, csak azért mutatom, hogy rengeteg mindent írtam föl, de a legvégén, hogy kik hatottak rám, van egy névsor, vannak különböző kicsi és nagy emberek, és hát vannak közöttük írók és könyvírók is, meg népszerű előadók, de ami az érdekes most nekem így ránézve, azért nem érdekes nektek, mert úgysem ismertek mindenkit, hogy olyan emberek állnak egymás mellett, akik azért lehet, hogy az életben nem vállalták volna egymást, de az én életemben nagyon szépen használta őket Isten, és betöltötték a feladatukat. Nagyon jó szívvel emlékezem a szüleimre, nagyszüleimre, akiktől nagyon sokat kaptam, lelkészekre, ifi vezetőkre, akik között ott van Csere Gábor is, a gyülekezetünk alapítója, teológiai tanárokra, világhírű előadókra, és Isten mind-mind nagyon sokat adott általuk. És hát voltak kis emberek is. Most emlékezem valakire, aki egy kedves, óriási dioptriás szemüveggel, de hatalmas mosolyjal mindig jött, és hát ő volt az asszonykör vezetője, és olyan sok biztatást, olyan sok bátorítást, kedvességet kaptam tőle. Hát ilyen emberek is voltak, akik nem hírnevesek, de nagyon sokat adtak a maguk módján. Nos, az a lényeg, hogy te is ilyen vagy, és ez a mai alkalomnak az üzenete, hogy te is lehetsz ilyen, akár kicsi ember vagy, akár nagy ember vagy, de az életed üzenet, és valakinek az életében Isten fel szeretne használni, influencer vagy, ez a mai név, ugye hatással vagy az emberek életére, ha csak egy szülő vagy, és azt mondod, hogy én csak egy kismama vagyok, és én nem... Igazán nem hatok senkire sem. Nos, ez a legfontosabb hivatás, hogy te kismamaként a gyermekednek a legközelebbi influencere vagy a legközelebbi olyan ember, aki hatással van rá. Négyféle része, vagy négy fajtája van az életünk üzenetének, a megnyilvánulásainak, és ezt így soroljuk most föl. Az első a bizonyságtétel, amely arról szól, hogy hogyan talált meg engem Jézus, hogyan lettem az övé, hogyan lettem keresztjén. A második is egy bizonyságtételi kategória, ami arról szól, hogy mik az életem tanulságai, hogy mire tanított engem Isten az életem eseményein keresztül. A legfontosabb leckék. Hogyan vezetett engem Isten. A harmadik a szenvedélyeink. Isten valami módon valami szenvedélyt, valami szerelmet, valami lelkesedést tesz belénk, amivel minket muníciót ad, és szeretné, hogyha megvalósítanánk az ő szenvedélyt, az ő akaratát. És a negyedik pedig maga az evangélium, amire lehet, hogy azt mondják sokan, hogy hát ez a lelkészek dolga, majd kiderül, hogy mennyire. Nos, hogy mit tett velünk Isten, és hogy mit akar a világgal, ezt valamilyen módon nekem el kell tudnom mondani. Nyilván átéltem valahogy, hogyha én kereszténynek vallom magam, de az sem baj, hogyha el tudom mondani. Mind a négy bennünk van, mind a négy a lényünk, az életünknek a része, ha már kereszténynek vagyunk. Ha még nem, akkor úgy figyeljünk erre a mai alkalomra, hogy akár gondolhatunk olyan emberekre is, akik kereszténynek, és hogyan jelenik meg ez a négy dolog az ő életükben. Mind a négy bennünk van, de munkálkodnunk kell rajtuk, és fejlődnünk kell bennük, és ezért is van ez a mai alkalom. Kezdjük az elsővel, a bizonyságtétellel. A bizonyságtétel erről szól tehát, hogy hogyan ismertem meg Istent, hogyan közelített meg engem Krisztus, hogyan lettem az övé. Keresztény szakszóval ezt megtérésnek, újjászületésnek hívjuk. Megtérés Krisztushoz. Így mondja az igénk, itt a Tesszalonikai levélben, hogy igen, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. Megtértetek a bálványoktól az igaz Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. Az a lényeg ennek a üzenet résznek, hogy ez az én történetem. Ez annyira személyes, hogy ezzel nem is nagyon lehet vitatkozni. Hogyha valaki nem érzi magát jó hitvédőnek, vagy jó prédikátornak, akkor is a saját történetét alapvetően el tudja mondani. Persze lehet, hogy ez sem megy, de ez az, amit így erre biztattuk, hogy ezt érdemes egy kicsit elő gondolni, meg kell tanulni, hogy mesélj az életedről. Azt mondja Jézus, hogy tanúim lesztek. Azt kell elmondani, amiről tanúskodni tudok. Tehát én nem védőügyvéd akarok lenni, hanem egyszerűen csak tanú vagyok, azt mondom el, amit láttam. Ez nem kell cizellált gondolkodás, egyszerűen amit tapasztaltam, amit megéltem, arról kell tudni beszámolni. Ez a tanú feladata. Nagyon érdekes, hogy ezzel nagyon sokan nem is tudnak vitatkozni. Azok, akik szeretnek vitatkozni egyébként, meg érvelni különböző elvek ellen, de az én történetemben nincs mit vitatkozni. Hát az én éltem meg, tehát igazán illetéktelenek benne. Mégis sokat adhat nekik. Az is érdekes, hogy mindenkinek más a története. Most éppen a gyülekezetünk honlapján van egy ilyen kis rész, a pünkösdelő, ahol különböző gyülekezeti tagoknak a bizonyságtételeit olvashatjuk, és annyira látszik, hogy mennyire mindenkinek más a bizonyságtétele, mennyire másféle életeket élünk. És azért is fontos ez, mert akiknek elmeséljük, ők is mindenki más. Van, akire ez hat, van, akire az hat. Tudom, hogy van egy ilyen nyomás is rajtunk, hogy én hallottam egy olyan bizonyságtételt, az olyan bombasztikus volt, hát én nekem nincsen ilyen, hát én miről tehetek bizonyságot? Lehet, hogy valakinek meg az én bizonyságtételemre van szüksége. Itt van előttem egy könyv, amire már múltkor is hivatkoztam, Boros Lajosnak a Rácsok mögött szabadon című könyve. Ő egy nagyon sokat rács mögött, tényleg a börtönben töltött élete volt, és az ő bizonyságtétel bizony kemény és erőteljes, és hát különleges. De hát mindenki az. Nem kell mindenkinek olyannak lenni, mint Lajosnak. Milyen jó, hogy nem mindenki olyan, mint Lajos. Isten nem csak a cégéres bűnösöket akarja megváltoztatni, hanem mindenkit. Még egy érdekessége van annak, hogyha el tudod mondani a bizonyságtételedet, a paptól általában azt várják, hogy elmondja azt, ami ugye az ő hivatása szerint van. Ő a profi, őt azért fizetik, hogy elmondja, de azért sokszor a kis csoportjainkban és gyülekezetben is azért veszek magam mellé olyan embereket, akik nem lelkészek, nem profik, mert az hitelesíti azt, amit én mondok, mert ők nem úgy ülnek ott, mint akik fizetett munkások, hanem úgy, mint akik önkéntesek, akik saját jó szántukban vannak ott, mert az, amit átéltek, azt át akarják adni. A más nyelven így mondanánk, hogy én vagyok a kereskedő, vagy az ügynök, aki nekem az a dolgom, hogy eladjam az evangéliumot, de aki mondjuk te vagy, és nem vagy lelkész, te vagy az elégedett vásárló. Az elégedett vásárló pedig hitelesebb sokszor, mint a eladó, mert ő már haszonélvezője annak, amit kapott. Persze a lelkész is az, tehát azért én is az vagyok, csak mégis ez a címke, vagy ez a bélyeg van rajtam, hogy hát ennek ez a dolga. Sokfélék vagyunk, és mindenkinek más a története, úgyhogy nagyon fontos, hogy mindenki el tudja mondani a történetét. Most én is elmondom ezt a kicsi történetemet, abban a dióhéjban, amiben én leírtam, hogy én egy nagyon mimóza, egy nagyon gátlásos, nagyon szorongó gyerek voltam még gyereknek, és könnyen lehetett engem kifigurázni, megcsúfolni, lenyomni, nem voltam sem erős, sem szép, sem határozott, sem jó beszédű, úgyhogy ezekkel a szorongásokkal telt a gyerekkorom, és közben meg ott voltak bennem a nagy ambíciók, hogy én szeretnék kitűnni, szeretnék valami nagyot alkotni, szeretnék híres lenni, hát ezekkel kicsit így nevettem is magamon. Aztán, amikor már nagyobb voltam, akkor pedig éreztem, hogy Istennél ott van a kulcs. Na de mi ez a kulcs? Hogyan, itt is bekúszott a megfelelési kényszer. Hogyan felelhetek én meg az emberek után, a szüleim, meg a tanáraim, meg az edzőim után, meg a haveroknak a elképzelései után, hogyan felelhetek meg a tökéletes Istennek? Úgyhogy ez volt a másik nagy dilemma, ez már a 15-16 éves koromnak a dilemmája volt, és persze jártam az alkalmakra, hittanórákra, az egyházi tanításból levettem, hogy sosem leszek elég jó, és féltem Isten büntetésétől, a kárhozattól, a haláltól is féltem, és már kívülről tudtam az evangéliumot, tehát már itt volt, de nehezen süllyedt le idáig, hogy ez nekem is szól, ez rólam is szól. Nem tudom elkapni azt a pillanatot, nagyon sokaknak egy ilyen fordító pont van az életükben, ami elég karakteres. Én nem tudom, nem emlékszem arra a karakteres pontra, amikor nekem ez lesüllyedt, hogy ez rólam is szól. Csak azt tudom, hogy ez a sok-sok aranyos ember, akiről beszéltem már az előbb, és a táborok, az ifi alkalmak, ezek mind valahogy úgy értek össze bennem, hogy egyszer csak, tudom, hogy egyszer csak éreztem azt, hogy áthatolt a szívemen, és hogy ez nekem is szól. Nem kell más csinálnom, nem kell megfelelnem, egyszerűen hinnem kell, hogy Jézus Krisztus értem is megtette azt, amit mindenki másért a kereszten. Jézus meghalt a kereszten a bűneinkért, és feltámadt, és ez nem egyszerűen megtörtént a nagyvilágban, hanem ez velem is, értem is megtörtént. Hát ez valahogy, ez egy csoda, ez egy erről dadogva beszélek én is, hogy nem tudom, hogy történik, és amikor tőlem kérdezték, hogy András, de hogyan kell megtérni, akkor azt mondtam, hogy én se tudom, ezt nem én csinálom, hanem ez Isten műveli bennem, de aztán lesz egy pillanat, amikor neked azt kell mondani, hogy igen, Uram, köszönöm, elfogadom, amit adtál. Köszönöm, hogy elfogadtál engem, és köszönöm, hogy megbocsátottál nekem. Köszönöm, hogy Krisztust adtad értem. Hát ez az én életemben egy olyan fajta gátszakadást okozott, hogy a gátlásaim, a szorongásaim nagyban elmúltak, és hát az, amiről nem is gondoltam, hogy én esetleg szószékre állok, vagy embereknek fogok beszélni, mert nem voltam jó beszélő, még Isten azt is meg tudta oldani, és ahelyett, hogy a mérnöki szakmámba helyezkedtem volna el, végül is engedelmeskedtem Isten hívásának, hogy lelkész legyek. Nem azt jelenti ez, hogy bárkinek másnak is lelkésznek kell lenni, mondom, bizonyságtételek mások, de hogy Istennek a bizonyos szakmádon vagy kedvelésednek túl is van egy bizonyos terve, az biztos. Hát na, a szorongás eltűnt, nem kell magamat megvalósítanom, csak valósuljon meg bennem Krisztus, és akkor mindenki jól jár. Bizonyságtétel. Hogyan találkoztam Krisztussal? Egyáltalán milyen volt az életem Krisztus nélkül? Ez az első pontja a bizonyságtételnek. Hogyan szólított meg engem? Hogyan találkoztam vele? Ez a második pont. A harmadik pont, hogy hogyan született meg a döntés, az a bizonyos fordulat, hogy magamat átadjam Krisztusnak. És aztán a negyedik dolog, hogy mi változott. Milyen hatása van annak az életemen, hogy Jézus Krisztus az életem része, illetve én vagyok az ő életének a része. Hát ezzel most kicsit a vázlatot is elmondtam, ha valaki meg akarja írni otthon a bizonyságtételét, ezt a négy pontot kell, tehát milyen volt az életem Krisztus előtt, hogyan szólított meg engem, hogyan tudtam dönteni, és hogy mi változott azóta. Van a bizonyságoknak egy második csoportja, és ez az istentiszteletünknek a második pontja, hogy nem csak az első találkozás, vagy nem csak ez a folyamat, ahogyan Krisztussal találkoztam, nem csak ez lehet bennem, hanem Isten az életemet rengeteg mindennel pakolja meg, olyan sok-sok tapasztalatot, olyan sok-sok élményt ad. Persze itt aztán vannak nem csak pozitív, hanem negatív élmények is. Ezeket így mondjuk, hogy az élettanulságok, a leckék, a vezetések, amiket átéltünk. És azért fontos, hogy ezeket is valahol megjegyezzük, lejegyezzük, vagy továbbadjuk, mert egy ember nem tud az egész életében sem minden tapasztalatot átvenni, vagy átélni. Úgyhogy ha lehet, akkor más kárán tanul az okos, tehát tanuljunk a magunk és a más kárán is, mondjuk el egymásnak, hogy mit tanultunk. Ezt tette a példabeszédek és a prédikátor könyvének írója is, lejegyezte az életbölcsességeket, itt van a Bibliában, nagyon sok bajt előzhetünk meg, hogyha elolvassuk és meg is tartjuk ezeket. És most így elsősorban a szülőkhöz szólok, de nem csak a szülőkhöz, tehát testvérekhez, vagy olyan egyedülálló emberekhez is, akiknek azért vannak szociális kapcsolataik, hogy nagyon fontos, hogy meséljetek magatokról. Nyilván nem azt akarom mondani, hogy mindig árasszátok el a hallgatóitokat magatokkal, mert az is unalmas, de hogy unalmas lehet, nem feltétlenül, de hogy ne féljetek mesélni magatokról. Most nekem sokféle korosztályú gyerekem van, mindenkivel más témáim vannak. Nagyon érdekes ugrani így a 22 évestől esetleg a 8 évesig, hogy hogyan éreztem magam én akkor, amilyen helyzetben ő most van, abban a korosztályban, ami ő is van. Mit csináltam én az iskolában? Mit csináltam engem érő különböző gúnytevések vagy csínytevésekkel, amikor az edzésen voltam? Vagy milyen volt az első szerelem? Vagy hány szerelem volt? Ez mindig nagyon izgalmas téma. Vagy hogyan találkoztunk a társammal, és hogyan szövődött ebből szerelem? Nagyon sokat kérdezünk most a jegyes oktatáson, hogy tudjátok-e, hogy a szüleitek hogyan jöttek össze, és hogy miből lett a szerelem? Ezt nem kérdeztük még, ezt még nem mesélték el. Úgyhogy legyen kedvünk és alkalmunk mesélni, és az igazság, hogy még a bukástörténeteink is nagyon hasznosak, hogy ezekben a történetekben hogyan éltem túl, hogyan hívtam segítségül Istent, és hogyan segített, nagyon tanulságos. És nyilván az őszintességem, a hitelességemet növeli, hogy én nem egy makulátlan szent vagyok, én is követtem el hibákat, tehát ezek mind nagyon a helyén lesznek, amikor elmeséljük a gyerekeknek. Néhány emlékeztető kérdés, hogy milyen tanulságaim lehetnek, milyen kudarcaim voltak. Mit tanultam a kudarcaimból? Mit tanultam a szenvedésekből, a szomorúságokból, a depresszióból? Mit tanultam egy tönkremenésből, egy krízisből, egy pénzhiányban? Mit tanultam a várakozásból? Mit tanultam betegségből? Vagy mit tanultam a csalódásból? Vagy mit tanultam a kritikusaimtól, a bírálóimtól? Érdemes ezeket magunknak is leírni. Én legalábbis ilyen író típus vagyok, de elő is tudjuk szedni, meg is tudunk róluk emlékezni. Jó előre, jó megfogalmazni ezeket, hogy elő tudjuk venni. Tehát az első kettő az bizonyságok voltak, a Krisztussal való találkozás bizonysága és az életem tanulságai, Isten vezetésének a bizonyságai. A harmadik dolog, amit említ Rick Warren, az a szenvedély. És az az érdekes, hogy gondolkodtam, hogy most miért egy könyvet egzegetálunk, hogy miért nem a Bibliából veszem a példát. Nos, hadd kezdjem rögtön itt ezzel, hogy mi Pálnak a szenvedélye. És Pálnak a szenvedélye az emberek, az embermentés, és ahogyan szerette az embereket. Olyan érdekes, ahogyan így mondja, mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel is, teljes bizonyossággal is. Ti tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben. Az inkarnáció, megtestesülés. Ez a szenvedély, hogy én veletek vagyok, én szeretlek benneteket. Ezt is olvastuk. Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szeliden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkája a gyermekeit. Anyai szívvel, dajkáló szívvel. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. Hát erről van szó. A szenvedélyünk az ember, az emberek szeretete. És tényleg ez az egyik legérdekesebb változás, amikor az én szorongó énem, a gyermekkor szorongó énje átváltozott, akkor szenvedélyemmé vált az emberek szeretet. Elkezdtem falni a pszichológiai könyveket, és elkezdtem gyönyörködni az emberekben is. És tényleg ez az egyik legkedvencebb foglalkozásom most is. Most éppen a gyülekezet nincsen itt, csak egy pár szolgáló, és ezért is nagyon hiányzik, hogy nem vagytok még itt. De az, amikor néha így lenézek a prédikáció közben, vagy találkozunk a kijáratnál, mindig olyan jó gyönyörködni bennetek, olyan jó a mosolyotok mögött látni az életeteket is, vagy hát esetleg éppen a ráncok mögött látni a kríziseket is. Olyan jó, hogy benne vagyok, benne lehetek az életetekben. Nekem szenvedélyemmé lettetek, mint ahogy Pál apostolnak, a tesszalonikaiak és sok más gyülekezet. Ti vagytok tanúim és az Isten, milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Mint ahogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekét az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Hát az első számú szenvedély az ember szeretet. Isten szívünkbe helyez olyan szenvedélyesen dolgokat, amiket ő szeretne, hogy végbe vigyük. Isten maga is szenvedélyes, szenvedélyesen szeret, és szenvedélyesen gyűlöl egyes dolgokat. Nekem régi szerelmem volt az emberek meghallgatása, így ezzel csábította Isten engem a szolgálatba először, hogy egy ilyen nagy fül voltam az ifében, egy nagy meghallgató fül. És aztán ebből lett a lelki gondozás. Aztán ez végigkísért az életemet, de jöttek aztán új szerelmek is, például a gyülekezet építés, gyülekezet plántálás, a kis csoportos beszélgetés, nagyon szeretem a kis csoportokat. Aztán feleségemmel együtt gondozunk házaspárokat is, a házaspár gondozás is nagyon a szívemen van, és mostanában az utóbbi 3-4 évben pedig még lett két új szolgálat, amiben belekeveredtem, amik nagyon foglalkoztatnak, de ezt most nem mondom, ez titok. Illetve ez úgyis, aki találkozik velem, az úgyis hát nem kerül el, hogy ez szóba kerüljön. De látom a gyermekeimen is, ahogyan Isten mindegyikbe tett valami szenvedélyt, a zene iránt, a nyelvek iránt, a rajzolás, az emberek pásztorolása, hogy az emberekkel foglalkozik, vagy az állatok szeretete. Valami szenvedély bennünk van, amit belénk ad Isten, amivel akarja az ő célját teljesíteni. Ez annyira szépen írja le Rick Warren, ezt muszáj így egy kicsit ezt a ernyőt felolvasnom. Előfordul, hogy Isten azt helyezi a szívünkre, hogy élére álljunk valamilyen ügynek. Gyakran valami olyasmiről van szó, amiről személyes tapasztalatunk van. Bántalmazás, függőség, meddőség, depresszió, valamilyen betegség vagy más nehézség. Nagyon sokszor az ember úgy abból lesz profi, amiben ő is benne volt, akár szenvedő alanyként. Van, akinek azt helyezi a szívére, hogy legyen szószólója egy olyan csoportnak, amely nem képes saját érdekeit védeni. A meg nem született gyermekeknek, az üldözötteknek, a szegényeknek, a bebörtönözötteknek, a kihasználtaknak, a hátrányos helyzetűeknek, vagy azoknak, akiknek senki nem szolgáltat igazságot. Isten szenvedés emberek által kívánja előbbre vinni országát. Szívünkre helyezheti például, hogy alapítsunk új gyülekezetet, erősítsük meg a családokat, finanszírozzunk bibliafordításokat, vagy képezzünk ki keresztény vezetőket. Arra is feltkeltheti bennünk a vágyat, hogy egy bizonyos embercsoporthoz eljuthassuk az evangéliumot. Például az üzletemberekhez, a tinédzserekhez, a külföldi diákokhoz, fiatal anyukákhoz, vagy egy-egy hobbi vagy sportág képviselőihez. Milyen ravasz Isten, hogy sokszor még azt, amit nagyon szívesen csinálunk, sportként vagy valami másként, hogy Isten még ott is használ minket a saját maga dicsőségére. Hát mindezek mögött pedig a negyedik dolog áll, a szenvedélyeink mögött is, a mi életünket átalakító kegyelem és az Isten szeretet üzenete, Jézus Krisztus evangéliuma. És az a negyedik dolog az evangélium, és ezt is már olvastam itt a Tesszalonikai levélben, mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, de hát úgy is, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. El kell, hogy jusson az evangélium. Hogyha valaki látja az életeteket, az életpéldátokat, ezt a szenvedélyt, akkor rákérdez, hogy mi ez, mi van e mögött? És akkor el kell tudni mondani. Annak idején egy ausztrál igehirdetőtől kaptam ezt a rajzot, amit továbbfejlesztettem, és most kérem is ezt a rajzot, hogy pár szóval, pár képpel el tudjam mondani az evangéliumot. Ez a kérdés, hogy ti, hogyha megkérdezi valaki tőletek, hogy na de miben hiszel? Miért hiszel egyáltalán? Akkor el tudod-e mondani. Ezt a rajzot arra szoktam használni, hogy akár egy perc alatt is el tudjam mondani az evangéliumot, és hát ez igazán, ha tud rajzolni, annak egész egyszerűen csak kell egy papírlap, ez lehet bármi, lehet egy A4-es papír, vagy egy szalvéta, vagy egy buszjegy, mindegy. Ráhúzok egy vízszintes vonalat, és két függőleges vonalat. És az első kép arról szól, hogy az egész világot Isten teremtette. Jónak teremtette, és benne az embert is a saját képére teremtette, szeretetre, harmóniára és közösségre. Ez az első kép. Ez a protoevangélium, Isten teremtett minket, és vele való közösségre teremtett. Igen ám, csak hogy ez megtört, ez a bizonyos harmónia, és most látom is, hogy elmulasztottam valamit. A második képen azt látjuk, hogy az emberpár kiáll ebből a képből, és át kellene húzni azt a koronát, azt mondja Istenre, hogy én nekem, te nem kell lesz. Megszakad az Istennel való kapcsolat, ember és Isten között megszakad, megromlik a kapcsolat, a két ember között is megromlik a kapcsolat, akik előbb még fogják egymás kezét, ugye a férfi és a nő most már csípőretett kézzel állnak, és egy kis korona van a fejükön, mondván, hogy én nekem Isten ne parancsoljon, majd én, az én koronám, majd én megmondom, hogy mi a jó és mi a rossz, és majd én úgy élem az életemet, ahogyan akarom. Ezt hívja a Biblia bűnesetnek. Ez a mi lázadásunk. És ez okozott kapcsolatromlást Isten és ember, és ember is a világ között. Sőt, az embernek önmagával is való meghasonlását is. A harmadik kép arról szól, hogy igen ám, de hát Isten nem lenne Isten, hogyha ezt így hagyná. És ez a bizonyos döntés arra vezet, hogy azt mondja Isten, ha te nem akarsz velem lenni, akkor én sem erőltetem magamat rád. Megszűnik közöttünk a kapcsolat. Ha te magadba akarsz maradni, akkor magadba maradsz. És ezt hívja az Biblia kárhozatnak, amikor a mi rossz akaratunk megvalósul, és az lesz, amit mi kívánunk. És Isten végleg elzár minket magától. Igen ám, de Isten nem kegyetlen Isten, hogy ezt akarja, és erről szól a negyedik kép, ahol egy ilyen alakot látunk. Ugye itt Jézus Krisztusról van szó, aki úgy jött el, mint az első Ádám, illetve mint a második Ádám, aki ember képében eljött, mindent úgy élt meg, ahogyan Isten akarta, harmóniában, kapcsolatban, szeretetben, emberek és Isten felé, és mégis keresztre feszítették, kínhalált halt, de nem tudták azok, akik keresztre feszítették, hogy ezzel a szenvedéssel ő azt a bűnt vállalta magára, annak a büntetését, amit a harmadik képen látunk. A harmadik képnek a büntetését szenvedi el Jézus, a kárhozatot a mi helyünkben. És amikor elszenvedi ezt, és azt mondja, hogy elvégeztetett, és leszedik a keresztről, és eltemetik, akkor a harmadik napon feltámad. És nem csak feltámad, hanem fel is megy az Atya jobbjára. Az ötödik képen azt a koronát láthatjuk, ahol Jézus Krisztus benne van a koronában, hatalmi pozícióban van, és azt mondja, hogy ahova én megyek, oda hívlak majd titeket, helyet készítek nektek, hogy aki hisz bennem, ő is ott legyen, ahol én vagyok az Atyával. Ez a mi keresztény reménységünk, a feltámadás és a Krisztussal való lét reménysége. A hatodik kép, és ez a neve ennek a bizonyos rajznak, kétféle élet. A hatodik kép arról beszél, hogy ennek tudatában kettőféleképpen élhetjük az életünket. Vagy megmaradunk a bal oldalon, ami azt jelenti, hogy a saját kis koronámmal azt mondom, hogy ez az én életem, senki ne szóljon bele, se papok, se Isten, én majd megvalósítom önmagamat. Tudhatjuk most már az ábrából, hogy ez a harmadik képre visz, ez a kárhozatba visz minket. Ez, aki még nem tapasztalta meg, vagy nem érezte át, lehet, hogy még bizonyos tapasztalatok hiány van. De ott a reménység, hogy Isten nem akarja, hogy így maradjunk, hanem aki átadja magát, aki elhiszi azt, hogy a második kép szerint én is bűnös vagyok, én is fellázadtam Isten ellen, én nekem is szükségem van kegyelemre, akkor annak ott van a negyedik képnek a vigasztalása, hogy Isten Jézust érted is elküldte. Ő te érted is meghalt, te érted is eleget tett, és hogyha hiszel benne és elfogadod ezt az ajándékát, akkor kibékül veled Isten, és kibékít magával, és akkor ez a bizonyos feltartott kéz azt jelenti, hogy örülök, és dicsőítem Istent, és én már egy másik főnökkel élek. Nem az én magam főnöke vagyok, hanem Isten az én főnököm, alá helyezem magam, alá vetem magam neki, és újra békességem van, harmóniában vagyok Istennel. Harmóniában vagyok magammal is, mert elfogadom magam, ugye, amit én is elmondtam nektek, hogy átéltem, és elfogadom az embertársaimat, és sőt szeretni kezdem, szenvedélyesen kezdem szeretni az embertársaimat. És kibékülök a világgal is, egyre zöldebb leszek, egyre jobb leszek olyan szempontból, hogy nem pusztítom a földet, és a világ is hálás nekem, és a betegség helyett egészséggel ajándékoz meg engem. És mindez persze előíze annak a mennyei reménységnek, ami az ötödik kép. Kétféle életet élhetünk tehát, először az evangélium, vagy Isten nélkül, vagy Istennel, vagy Jézus Krisztus megváltottjaként, ezért jött Jézus, vagy pedig ő nélküle lázadásban. Isten azt kívánja, hogy átéljük ezt a befogadó szeretetet. És ahogyan olvastam a Tesszalonikai levélből, nem csak el kell mondani, el kell tudni mondani ezt a bizonyos örömhírt. Én azért is választottam ezt a rajzos formát, mert én szeretek rajzolni, hanem ki kell ábrázolni. És az életünk, erről szólt a mai prédikáció, az életünk üzenet. Akár akarjuk, akár nem. Így is, úgy is. Nagyon fontos, hogy figyeljünk rá, hogy mit üzen az életünk. És tudatosan készüljünk is erre. Inkarnáció, megtestesülés, az Istennek az Isten üzenetének a megtestesülése, a Jézus Krisztusnak a megtestesülései lehetünk, ez a mi kiváltságunk. Ez a kérdés, hogy hogyan imádkozom a krízisben, hogyan kérek bocsánatot, hogyan viselem a szenvedést, még a negatívumok is üzenet. Ahogy az atya int, és ahhoz az anya dajkája a gyermekeid, alkalmazzuk ezt az életünkkel, ezt az üzenetet. Adja meg Isten, hogy ebben is fejlődjünk. Ez volt tehát a négy dolog, amiről ma szó volt, hogy életünk üzenet, bizonyság, hogy Isten elküldte értünk is Jézus, és találkoztunk vele, és megváltott, és megváltoztatott. Bizonyság arról, hogy folyamatosan változtat engem. Szenvedély, amit belémult Isten, amivel szolgálom őt, és amivel szolgálom az ügyeit, és az örömhír, ami rám hatott, ami engem megváltott, add tovább. Ezek a kérdések az, amiket javaslok megfontolásra, hogy tovább gondoljuk a mai igehirdetést. Ha valaki megkérdezi, hogy miért lettél keresztjén, mit mondanál neki? Miért lettél keresztjén, mit mondanál? El tudod-e mondani az evangélium lényegét? Illetve, hogy ki van a közeledben, akit Isten rád bízott, hogy a te példádon keresztül ismerjen meg őt. Tehát ki a rád bízott ember, kit kell megszólítanod, kihez küldettél az üzenettel. Isten igére válaszolj most, és énekeljük az új énekesfüzet 169. énekét, Szívem telve van veled. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy így szólíthatunk. Köszönjük azt a gazdagságot, azt a szépséget, amit benned látunk, amit te a életünkbe is adsz. Köszönjük azt a sok-sok ajándékot, sok-sok örökséget, szellemi, lelki, anyagi örökséget, amivel megáldottál. Úrunk, úgy köszönjük ezt, hogy tudjuk, hogy nagyon sokaknak kevesebb jutott, vagy a szenvedésből pedig több, de még ővelük is mondjuk, hogy még a szenvedést is köszönjük, még a próbákat is köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy keresel minket, hogy megtaláltál. Köszönjük, hogy bemutatkoztál nekünk, hogy adtál olyan embereket, akin keresztül kiábrázolódtál. Köszönjük a te küldötteidet. Köszönjük azokat az érintéseket, azokat a beszélgetéseket, azokat a simogatásokat, azokat az inkarnációkat, amikben megjelentél, ott voltál, bemutatkoztál, magadhoz öleltél. Köszönjük ezt neked. És köszönjük, hogy még most is alkotsz minket, még most is formálsz minket, alakítasz minket. Köszönjük, hogy egész életünk végéig te formálsz, faragsz, nem mondasz le rólunk, hogy mindig újat mutatsz, hogy még mindig gazdagítasz. Úrunk, köszönjük azt a sok-sok gazdagságot, amit már adtál, és azt, amiben éppen most vagyunk, vagy ami előttünk van. Segíts, Úrunk, hogy tanulni tudjunk ezekből. Segíts, hogy ezeket ne felejtsük el, hanem megjegyezzük, sőt, kikristályosítva továbbadjuk. Tudjunk róla bizonyságot tenni. És köszönjük, Úrunk, a belénk oltott szenvedélyeket. Köszönjük azokat az indítatásokat, amiket adsz. Köszönjük, hogy nem kell csendben maradnunk, nem kell tétlennek lennünk. Köszönjük, hogy annyi rengeteg dolog van ezen a világon, amivel bekapcsolódhatunk, és téged dicsérhetünk. Köszönjük, hogy ravasz módon még tényleg azokat a dolgokat is, amiket valahogy a szívünk odahúzott, még azt is arra használod, hogy a te szenvedélyedet töltsük be, hogy az embereket hozzád csábítsuk, hozzád édesgessük, hogy a te családod tagjai legyenek. Köszönjük, Urunk, hogy akarsz minket használni, és tudsz is minket használni. Köszönjük, hogy ma erről győzködtél minket. Köszönjük, hogy tényleg rácsodálkozhatunk, hogy mennyi mindent kaptunk tőled. És köszönjük, Urunk, legfőképpen a megváltást, Jézus Krisztusnak a személyét, az ő áldozatát, az ő megbocsátását, az ő vérét. Köszönjük, Urunk, hogy mindenestől a legnagyobb ajándékodat adtad nekünk, hogy megvásárolj minket. Köszönjük, hogy ennyire szeretsz, hogy ennyire értékesnek tartasz. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk, és tényleg nem elég az életünk ahhoz, hogy kifejezzük a hálánkat ezekért. Édesatyánk, így szeretnénk most megerősödve mi is küldötté válni, megköszönve a sok küldöttet az életünkbe, szeretnénk tudatosítani, hogy minket is küldesz, szeretnénk ránézni minden olyan emberre, akik a közelünkben vannak, akikhez a te üzeneteddel küldesz minket, a szereteteddel. Segíts nekünk, hogy összeszedjük mindazt, amivel meggazdagítottál, hogy rájuk öntsük, hogy továbbadjuk ezt a szeretetet. Így szeretnénk, Urunk, most eléd hozni a gyülekezet minden tagját. Szeretnénk, hogyha azok a ínséges idők, amik most voltak a járvány miatt, hogy a kapuk kinyilásával újra pezsdőn a vérkeringés, és hogy azok is, akik esetleg az online alkalmakból kimaradtak, most be tudják pótolni egy kicsit azt a lemaradást. Hadd találjunk ismét egymással, és hadd legyen az ínség után, a böjt után ez a úgymond bővölködés, dobzódó életünk lelkiértelemben is, hogy tudjunk egymáshoz még jobban kapcsolni, még jobban értékeljük azt, hogy milyen fontos a másik ember személye, milyen fontos a másik ember mosolya, ölelése. És Urunk, így kérünk, hogy ebben a hátralevő időben is, amíg ez megvalósulhat, találjunk utakat, módokat, hogy egymást bátorítsuk, erősítsük. Urunk, imádkozunk azokért, akik tényleg a mostani krízisnek az oroszlán részét hordozzák, az ápoló személyzetet, a orvosokat, mindazokat, akik az egészségügyben technikai vagy egyéb módon segítenek. Kérünk, Urunk, hogy adj nekik hatalmas erőt, hogy kitartsanak, hogy bírják, és Urunk, a Te jutalmadat ad nekik, amit ember nem is adhat. Kérünk, Urunk, hogy lássanak meg Téged, lássák meg a Te üdvözítő akaratodat, hogy Te nem akarod a bűnös ember halált, hanem hogy megtéren is éljen. Ezt a megtérés újjászületést, ennek az ajándékát ad nekik. Ugyanígy könyörgünk, Urunk, a tanárokért, akik hatalmas erőfeszítéssel helytáltak tényleg minden módon az online fronton és a valóságban is. Urunk, nagyon köszönjük őket, és kérünk, hogy áld meg őket további erővel. És így könyörgünk, Urunk, a szülőkért, akik a gyermekeket pesztrálják, pásztorolják, és segítik ebben a nehéz helyzetben. Kérünk, Urunk, hogy ne csak a tanulásban segítsenek a szülők, hanem tényleg tudjanak magukból is adni, a szívüket is adni a gyerekeknek. Hadd legyenek ezek az együtt töltött idők, minőségi idők, játékban és beszélgetésben is. És Urunk, imádkozunk azért, hogy Te tisztíts meg a vezetőinket, a vezetőink életét a politikában, ahol olyan sátáni módon mennek egymásnak, és pusztítják egymást a különböző pártoknak a különböző emberei. Urunk, értük is imádkozunk, Te adj nekik megtérést, újjászületést, teljes megtisztulást, hogy azt töltsék be, azt a feladatot töltsék be, amire elhívtad őket, hogy vezessenek, kormányozzanak igazságban, és nem pedig a saját szakálukra. Urunk, imádkozunk a betegjeinkért, imádkozunk a szenvedőkért, a lelki betegekért, és imádkozunk a gyászolókért, és Urunk, hogy látogasd meg őket szent lelkeddel, vigasztalásoddal, mutasd föl magadat nekik, jelenj meg nekik valamilyen módon, és add meg, hogy minél hamarabb mi is megjelenhessünk testileg is. Most így is azért küldj minket bátorításban, szóban, telefonon, különböző kommunikációs eszközökkel, hogy tudjuk bennük tartani a lelket, és tudjuk őket erősíteni, bátorítani. Téged áldunk, édesatyánk, Téged magasztalunk, dicsérünk, Te vagy egyedül méltó, Tiéd vagyunk, dicsérünk Téged. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tiszteletünk végére érve a 398. éneket énekeljük, hitvallásként: Úr lesz a Jézus mindenütt.
Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesül, hol lesz a messze tengerig, hol, ahol nem fogy, sem terül. Ő neki mondjuk, ő imád, nézítsük azzal, hol.
Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten velünk, további szép hétvégét, áldás békesség!